A mi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki elküldte az ő egyszülött fiát a világba, hogy kiváltson, megváltson és visszavásároljon magának minket, aki egy örök, igaz, közöttünk lakó Isten. Amen. Isten népe, Isten igéjét olvasom az Ószövetségi Szentírásból, a Zsoltárok könyvéből, hallgassuk meg Istenre figyelő szívvel a 36. Zsoltárt, amely így szól hozzánk. Az Úr szolgájáé Dávid éneke. A bűnös ember szíve mélyén ott suttog a bűn. Nem számít neki az Isten félelem, sőt azzal hízeleg magának, hogy bűnével gyűlöletet tud szítani. Szája rontást és csalárságot beszél, nem akar okos és jó lenni. Rontást eszel ki ágyában, nem a jó úton jár, nem veti meg a rosszat. Uram, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig. Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek, ítéleteid, mint a nagy mélység. Embert és állatot megtartasz, Uram. Mi drága te szereteted, Istenem, szárnyad árnyékában menekülnek az emberek, dúslakodnak házad bőségében, örömöt árasztasz rájuk, mint patakot, mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Maradj hűséges a téged szeretőkhöz, igazságos a tiszta szívűekhez, ne tapossol rám a gőgösök lába, ne tegyen bújdosóvá a bűnösök keze, majd elbuknak a gonosztevők, elterülnek, nem tudnak fölkelni. Uram, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, Urunk, köszönjük neked, hogy te támasztottál a szívünkben vágyat, hogy eljöjjünk a te házadba. És erre két okunk van, minimum. Egyik az, hogy mi ilyen törékenyek és bűnösök vagyunk, másik a te hűséged és szereteted és igazságod. Urunk, elismerjük előtted a mi bűneinket, elismerjük azt, hogy bizony mi is sokszor a gondolatainkat romboló és nem építő gondolatoknak adjuk át. És bizony nem csak, hogy megfogannak bűnös gondolatok az elménkben, hanem meg is tesszük azokat. Ezért kérünk, hogy most is könyörülj rajtunk Jézusért, tisztíts meg bennünket, a te igazságodat és a te beszédedet nem vondd meg tőlünk. Urunk, állíts talpra bennünket újra a te ígéreteiddel, a te hűségednek bizonyítékaival. Urunk, dicsérünk, hogy te tényleg ugyanaz vagy, te nem változol meg azért, mert mi hűtlenkedünk. És köszönjük, hogy nagyon drágák vagyunk neked így is. És köszönjük, Urunk, hogy nálad van az élet forrása. Ezért jöttünk hozzád. A te ígédet és szent lelkedet ne vondd meg tőlünk, hanem inkább támogass az engedelmesség lelkével. És támogass, Urunk, rád figyelő gondolatokkal, a te beszédednek megértésével. Könyörülj rajtunk, Atyánk, Jézusért kérünk. Ámen. Istennek beszéde, melynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni közöttetek, írva található az előbb felolvasott bibliai részben, a 36. Zsoltárban, és most hozzáolvasok Jézustól egy fontos gondolatot Máté evangéliuma szerint, a 10. rész 29. versétől a 31. versig. Így szól hozzánk, ami megváltunk. Ugye a verébnek párja egy fillér, és egy sem esik le közülük a földre, atyátok tudtán kívül. Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon vannak tartva. Ne féljetek tehát, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Ne féljetek tehát, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Az örökkévaló Isten tegye áldottá és gyümölcstermő igéjét, ami szívünkben foglaljunk helyet. Isten szeretett székesfehérvári népe, kedves vendégeink! Még advent idején kezdtünk el egy sorozatot, ami a félelmeinkről szól. Volt már szó arról a félelemről, hogy félünk attól, hogy Isten kegyelmének a forrása egyszer csak elfogy és megelégeli Isten a mi esendő bűnös létünket. Szólt hozzánk az evangélium, hogy amíg itt a földön élünk, addig Jézusért ez a kegyelem nem fogy el, és jöhetünk a kegyelem királyi trónjához, amíg van időnk, és rendezhetjük az életünket, kezdhetünk újat, ha annyira esendőek vagyunk akár minden nap. És ez egy felszabadító örömhír volt számunkra. Beszéltünk a félelmekről, ami a családunkhoz kapcsolódik, mi lesz a beteg, gyengélkedő családtagjainkkal, mi lesz azokkal, akik bajban vannak, mi lesz gyermekeinkkel, vajon ha fölnőnek, milyen életük lesz. Erről is szólt hozzánk Isten örömhíre, mindannyian az ő alkotása vagyunk, és ezért imádságban bátran odabízhatjuk az életüket, és küzdhetünk értük imádságban. Ma pedig egy másik fajta félelemről lesz szó, félelem a jelentéktelenségtől. Ez egy kicsit rövidített szó, az a jelentéktelenség. Helyesen lehet, hogy úgy lenne inkább magyarul, hogy félelem a jelentőségtelenségtől. Azaz, hogy nem csak, hogy jelentéktelenek vagyunk, hanem jelentőségtelen az életünk. Ugye az az ember, akinek nincsen életcélja, az bizony szélfúta őszi falevélként sodródik az életbe, és bizony életének nagyobb részében rosszul érzi magát ez miatt, hogy ő saját magát is leértékeli, és a földi életet is értelmetlennek látja. És ugye ebből a rossz lelki helyzetben alakul ki sokféle betegség, akár a depresszió különböző formái, akár ugye a sérült léleknek, vagy lélekből következő testi betegségek, passzív életfeladásként induló függő betegségek, addikciók, függőségek, aztán amik lehet, hogy aktív életfeladássá mennek át. Ezt nyilván nem engedhetjük mi hívő emberek egyébként sem, nem engedhetjük magunk között, hogy a halál erői, pusztító, romboló erők legyenek jelen közöttünk, hanem jöjjünk Istenhez. Ő, aki a mi életünket helyreállítja, minket is be tud vonni, hogy tudjunk másoknak, bajba jutott embertársainknak segíteni, oda segíteni őket is a gyógyuláshoz, a kegyelem forrásához. Tehát, hogyha saját magad jelentéktelenségétől félsz, úgy érzed, hogy nincs túl nagy jelentősége az életednek, akkor figyelj most Isten igéjére, mert Jézus, amikor az értéktelennek számító verébről beszélt, akkor bizony a félelmes szívű, hívő emberekhez is szólt, és bizony mi sokat félünk és aggodalmaskodunk saját, nem csak saját életünk szükségei felől, hanem a saját életünk jelentősége felől. Max Lucado az ő könyvében erről is ír, erről a félelemről, és ő maga írt egy verset, Ugye ismerjük már az ő meséit, az egyik, amit már ki is vetítettünk tavaly, ez a kis foltmanok története, ugye, akik állandóan megbélyegezték egymást. Hát ugyanezt csináljuk mi is emberek, hogy megbélyegezzük és elkönyveljük egymást ilyennek vagy olyannak. És ezt a kis versét is a foltmanok falujáról írta, akiknek az lett a hóbortjuk, hogy hát úgy kezelik a saját félelmeiket a jelentéktelenségtől, hogy hát nagyra törnek, és majd ők gólyalábon fognak ezután járni. Csak egy idézetet olvasok a verséből. Magasabbra törni ez a küldetésük, feljebb, egyre feljebb, erről szól a létük. A tömegben lesni, hogy értéked mennyi. Magasabbra törni ez a küldetésük, feljebb, egyre feljebb, erről szól a létük, a tömegben lesni, hogy értéked mennyi. Én azt gondolom, hogy könnyen felismerhetjük, hogy bizony itt nem hóbortos gólyalábakon egyensúlyozó kis manókról van szó, hanem rólunk emberekről, mert egyfajta lelki reflex vagy ősi minta, nem tudom, hogy fogalmazzak, az miatt úgy gondoljuk, hogy az adja meg a jelentőség teljességünket, életünk jelentőségét, és a mi jelentőségünket, hogy magasabbra törünk. Hát, hogy ugye, ahogy szokták mondani, hogy jutni valamire az életbe, magasabb rangot, pozíciót szerezni, még jobb megélhetést, feljebb, egyre feljebb. És ugye lehetne még mondani, hogy mi emberek, hogy törünk egyre magasabbra, és hogy próbáljuk ezt a hát szinte ösztönszerű kényszernek engedni, hogy feljebb, egyre feljebb. És hát bizony, ha erről szól a létünk, nem fogja a félelmeinket úgymond megnyugtatni, vagy eloszlatni, mert ez csak úgy tudja az ember tenni, hogyha másokhoz hasonlítgatja az életét, de hát annyi ember van, ugye egy nagy tömeg. Tehát, hogyha a jelentőségünket ez adja meg, hogy a tömegben lessük, az emberek tömegében, hogy mennyi a mi értékünk, hasonlítgatjuk magunkat másokhoz, akkor hiába törünk a legmagasabb helyekre vagy pozíciókba, nem fognak a félelmeink eloszlódni, talán még többet fogunk inkább szenvedni a lelkünkbe, hogy ezt is elértem, ezt is megszereztem, és mégse vagyok boldog, mégse kevesebb a félelmem, hanem inkább többet szorongok, mert hát ezt a magasan lévő helyet, ezt nehéz ám megtartani is, ugye itt a tömegben. És ebből a nagy tömegből, amiből élünk, amiben élünk, ezerféle félelem fakad. Az egyik ilyen félelem, hogy van-e jelentőségünk az embereknek-e nagy tömegében. És hát ugye attól félünk, hogy nincs. Hogy értéktelenek, jelentéktelenek, jelentőségtelen az életünk. Attól félünk, hogy jövünk itt a Földön, és majd megyünk, annélkül, hogy bárki is tudna róla. Senki nem törődik velünk, sokszor így érezzünk, mert nem érünk annyit. De sokszor megtapasztalja az ember az életben, hogy mások számára, vagy éppen a társadalom számára, vagy a magas pozícióban lévő emberek számára nem sokat érünk, beáldozhatóak vagyunk. Ugye hát ezt leginkább a válságos időkben, a háborúkban lehet megtapasztalni. Tegnap is ilyen borzalmas háborús filmek voltak több csatornán, emlékezve vietnámi háborúra. És hát ott ugye látni, hogy mit ér az ember élete, semmit. Mindenki beáldozható egy vélt jó cél érdekében. Ugye ez is fenyegeti az embert, hála Istennek, hogy nem ilyen időkben élünk, vagy legalábbis nem élünk még ilyen időkben. De az, hogy úgy érezzük, hogy nem sokat törődik velünk ez a világ, és nem érünk sokat, azt még kisebb dolgokba is megérezzük. Max Lucado arról az élményéről írt, hogy amikor egy reptéren törölték a repülőgép járatát, akkor ugye, mint a barmokat, úgy terelték őket egy másik légitársaságnak a kapujához, és hát hogy átéli az ember, ugye, hogy siettetve sodortatják őket, hogy gyorsan, gyorsan. De hát kinek más élménye van, mindannyian érezzük sokszor, hogy hát nem sokat érünk a világ számára. És hát ugye ezért zavar minket, és ezért nagyon fontos számunkra, hogy odafigyeljenek ránk mások, a főnökünk, a házastársunk, a barátunk, aki nem emlékszik, hogy egy napon születtünk, és miért nem tud fölhívni, és stb. Sorolhatnánk, hogy miért vagyunk ilyen túlérzékenyek egymásra. De igazából magunkról szól ez a dolog, mi vagyunk bizonytalanok, és nekünk vannak félelmeink saját értékünk és jelentőségünk felől. Különleges dolgokhoz és emberekhez akarunk kapcsolódni, különlegessé akarunk válni, ugye ezért van sokszor, hogy a divat adja meg sokaknak, hogy mit ér az ő pozíciója, és mondjuk van, akik fél fizetésüket egy olasz farmerra költik, és azt gondolják, hogy hát akkor ők már valakik, vagy vannak ugye szurkolók, akik egy csapat élszurkolójaként érzik úgy, hogy hát ők valakik, valami értelmes célja van az életüknek, mert hírességekhez, nagy emberekhez kapcsolódnak, különlegessé váltak mások szárnyán, úgymond. Vagy vannak, akik csak egyszerűen túl akarják élni az életet, viszont még akik legsikeresebbek, vagy legnagyobbak, azok is sokszor rájönnek, hogy több pénzük van, mint ahány napjuk itt a Földön, ezért alapítanak alapítványt, úgy gondolják, hogy ez legalább emléket állít majd a nevüknek, és hát ettől legalább valami jó nyomot hagynak a világban. Nyilván jót tenni másokért, az már egy jó életcél, vagy legalábbis az életcélnak egy fontos része, és az is, amit szülőként élünk meg, hogy amikor gyermekeink születnek, akkor van egy ilyen kicsit révbeérés érzésünk, hogy hát ők megadták a küldetést és az életcélt, csak nekik legyen jobb életük, ha sikerül őket fölnevelni, akkor megérte már élni. Én legalábbis ezt éreztem, amikor a első fiam született, és ugyanúgy újra és újra átéltem ezt a továbbiak születésénél. De hát sokszor önzőként ő általuk is magunknak akarunk emléket állítani itt a Földön, hogy hát majd, hogy emlékezzenek a jó öreg apukára, vagy a drága mamára, ugye mindent meg akarunk tenni értük. De önmagában ez is, ugye a gyerekeink felnevelése, ez is már egy jó cél. De mi adja igazából a jelentőségünket? Továbbra is itt a kérdés, ugye sodródunk téves dolgokban, közelítünk jó dolgokhoz, jót tenni másokért, vagy gyerekeinket fölnevelni. Ezek már jó dolgok, de igazából az embernek a félelmeit, vagy a szomjúságát arra, hogy jelentőséget találjon az életre, önmagában ezek sem elégítik ki. És azért fontos foglalkoznunk ezekkel a félelmekkel, írja Max Lucado, mert nagyon komolyan kell azt vennünk, hogy az attól való félelem, hogy jelentőségtelenek vagyunk, egy nagy nullák vagyunk, sokszor így érezzük, önbeteljesítő jóslattá válhat, és tönkre teheti az életünket. Tehát éppen ez a fajta félelem és szorongás azt a retteget eredményt idézi elő, amit elkerülni kívántunk. A megvetett eshetőséget segíti elő, amit megvetünk, és azt mondjuk, na ez soha, ilyenni nem válok soha, mégis megtörténhet velünk. És amikor ugye ilyen fajta félelmek között vívódunk, akkor sokszor az érzelmi zaklatottságunkat a legnehezebb elviselnünk. Tehát érzelmileg a legnehezebb elviselni a helyzetünket. Ugye Jézus erre mondta ezt a példázatot, ami ugye számunkra nem egy túl nagy jelentőségű példázat, mert nem abban a korban élünk, de ugye a veréb, az a verebet akkor árulták a templom környékén, mert áldozati állat volt. Tehát aki kispénzű, szegény hívő volt, az a jeruzsálemi nagy templomban akár egy verebecskét, vagy egy galambfiókát is felajánlhatott a napi áldozathoz. És ugye egy-egy ilyen mezei vagy házi verebet egy fillért adtak, ami a legkisebb váltópénz volt. Ugye ma nekünk a legkisebb váltópénz az 5 forint. Ugye, mint azt mondaná Jézus, hogy 5 forintért kapsz egy verebet. De ha 5 darabot veszel, akkor csak kétszer 5 forintot, tehát 10 forintért már kapsz, Lukács evangéliuma teszi hozzá, nem a Máté, amit felolvastam, akkor 10 forintért már kapsz nem 4-et, hanem 5 verebet. Tehát a kereskedő az 5-et csak úgy ingyen hozzácsapja neked, mert hát nem nagy értékről van szó. És azt mondja Jézus, hogy ne féljetek, még ezeket az emberek számára értéktelen kis lényeket is számon tartja a ti atyátok, a ti teremtőtök. Egy sem esik le a földre az ő tudta nélkül. Ti meg mennyi verébnél értékesebbek vagytok? Ne féljetek! Tehát a ti értéketeket nem azok az értékek adják, amikhez te hasonlítod az életedet, vagy amiket látsz mások életében, és azt mondod, hogy na ez igen, és ahhoz hasonlítod a te magadét. Tehát az érték, az önértékelésed itt kezdődik, ahogy Jézus mondja, hogy ne félj, Isten teremtett téged, úgy ezt a pici verebet, még őt is számon tartja az atya, pedig csak 2 veréb 5 forintot ér. Mennyivel fontosabb vagy te Istennek, mint egy kicsi veréb. Vegyük tehát ezt nagyon komolyan, hogy a mi jelentőségünket az Istennel való, a Teremtővel való kapcsolatunk adja. De ebben a helyzetünkben, hogyha érzelmileg a félelmeink között ilyen zaklatottak vagyunk, akkor hajlamosak vagyunk nem csak azt a hibát elkövetni, hogy egy hamis mérce alapján értékeljük a saját életünket, hanem ugye hajlamosak vagyunk az érzelmeinkre is hallgatni. Pedig ugye az érzelmek rendkívül megbízhatatlanok. Sokan ma az érzelmeknek nagy jelentőséget tulajdonítanak. Van, amik azt mondják, hogy az érzelmeim a 6. érzék, amivel jól tudom értékelni a velem történt dolgokat. Hogyha fölindulok, akkor az valamit jelez, hogy itt valami igazságtalanság van, és biztos, hogy igazam van, és hallgassak csak az érzelmeimre, mert ők tévedhetetlenek. Tehát túl nagy jelentőséget tulajdonít a mai ember ennek. Én is sokáig úgy éreztem, és persze erre az is ráerősített, hogy lelkész vagyok, a lelkész és az egyházban szocializált létem is azt erősítette bennem, hogy hát lelkészként én biztos jó emberismerő vagyok. Hát ki, ha én nem ismerem az embereket? Hát ez a szolgálatom, hogy velük foglalkozzam. És hát majd 10 évnek kellett eltelnie a lelkész szolgálatot, hogy rájöttem, hogy egyáltalán nem vagyok jó emberismerő, és az emberekkel való, az emberekről való gondolataimat ugyanazok határozzák meg, mint másét. Nem vagyok semmivel se jobb emberismerő, mégpedig az, hogy vagy túlértékelek bizonyos embereket, és valamilyen okok miatt kivételezek velük, vagy túl jónak tartom őket valami miatt, vagy pedig ítélkező vagyok, mint mások. Hogy túl keményen és túl igazságtalanul ítélkezem. Tehát én magam is megtanultam magam leckeit, hogy az érzelmeink nem sok igazságot mutatnak a valósággal kapcsolatban. Tehát az érzelmeiddel nem fogod soha jól értelmezni a valóságot, az, ami történik veled. Az érzelmeket azért adta Isten, hogy általuk szembesüljünk azzal, hogy mi játszódik le bennünk. Tehát, hogyha fölindulsz valakinek, az nem azt jelenti, hogy neked biztos, hogy igazad van, és az a másik ilyen vagy olyan. Hanem a fölindulásod azt jelzi, hogy mi játszódik le benned. Hogy te most haragszol, valami nagyon fölpiszkál téged, és oda kéne figyelni, hogy ez miért van, és megkeresni az okát, nem pedig azért van a te érzelmed, hogy aszerint cselekedj vagy élj. Tehát ennél nagy különbség. Az érzelmeik tehát nem adnak helyes tanácsot, nem adnak jó értelmezést a te életedre nézve, és nem fogják megadni a te értékeidet, önértékelésed sem. Mert ez csak tovább erősíti benned, hogy emberekhez hasonlítod az életedet, valakit nagyon preferálsz, valakit meg élből elítélsz. Egy híres sorsban hívő ateista, mondjuk ez egy érdekes keverék, ez a fatalista, ateista, hogy hát nem hisz Istenbe, de a sorsba hisz, tehát ez érdekes dolog, valamiben hisz Bertrand Russell is, korunk egyik ilyen ateistája, azt mondja az ő életéről, hogy meggyőződésem, hogy miután meghalok, szétmállanak a csontjaim, és semmi sem marad az énemből. Tehát azt mondja a földi életre, hogy az egy vegetatív lét, és egyszer annak vége lesz, meghalunk mindannyian, és nem csak a csontjaink, tehát nem csak a testünk málik szét és porlad el, hanem azzal együtt a lelkünk is, minden. Tehát semmi sem marad az énemből. Így gondolja, ez az ő megoldása az élet nagy kérdéseire, meg a félelmekre, amik ugyanúgy dolgoztak benne is, vagy dolgoznak benne is, hogy mi adja az életem jelentőségét. És hát ugye Jézus azt mondja, hogy nincs igaza, mert Isten számára mi nagyon értékesek vagyunk, számon is vagyunk tartva, nem mindegy az, hogy hogy éljük le ezt a földi életünket, és nem fog minden megsemmisülni bennünk, amikor vége lesz az életnek, mert majd a lelkünk az a Teremtő elé fog kerülni. Ha ezekről a gondolatokról meditálunk, azért egy dolgot mindig érdemes tudnunk, hogy legtöbb félelmünk, ami miatt aggódunk, soha nem fog megtörténni velünk. Viszont történni fognak velünk rossz dolgok, ez is biztos. Hát Jézusnak ez a példázata nem arról szól, hogyha te hiszel Istenbe, hogyha neked kapcsolatod van a Teremtővel, Jézus által, akkor veled semmi rossz nem történik. Hát ugye az a veréb is, amiről Jézus beszélt, az is meghal, az is egyszer leesik, lepottyan a templom párkányáról, és nem él tovább. Tehát nem azt jelenti, hogyha hiszel, akkor veled semmi rossz nem fog történni itt az életben, fognak velünk rossz dolgok történni, de arról is tud Isten, ez az egyik igazság. A másik igazság pedig az, hogy Isten azt ígéri velünk, nekünk, hogy bármi is történik velünk, ő velünk marad. És hogy nem csak ez a földi életünk az a valóság, amivel gondolnunk kell, amikor élünk itt a Földön. És a legtöbb félelmünk, amit gerjesztenek bennünk hamisan, meg se fog velünk történni. De a nagy kérdés mindig az az ember életében, ha megtörténik veled valami rossz, vagy a családoddal, akkor hogyan fogsz reagálni? Hogyan fogsz gondolkodni? Mit fogsz tenni? Átadod magad annak, amit a világban látsz, amit láttál eddig az életedben, hogy az emberek mit csinálnak, hogy gondolkodnak, amikor valami rossz történik velük, vagy elkezded keresni az Istent, és az Istennél a megoldást, annál az Úrnál, aki azt mondja, hogy még a hajad szála is számon van tartva, nem csak a kis veréb, aki lepottyan egyszer pár év élet után a templom párkányáról, hanem te, aki sokkal értékesebb vagy egy kis verébnél, neked még a hajad szála is számon van tartva. És ekkor fogsz találni válaszokat, amik a te félelmeidet valóban enyhítik, ekkor fogod megtalálni a saját igazi jelentőségedet, mégpedig az, hogy te hatalmas és szerető, kegyelmes Istennek a teremtménye vagy, és arra teremtettél, hogy vele kapcsolatban légy, és az ő vele lévő szeretet kapcsolatból fog táplálkozni mindaz az erő és szeretet, amire szükséged van a hétköznapi életben. Tehát először is vegyük észbe azt, amit a 139. Zsoltár olyan szépen megír, hogy Isten alkotott téged jókedvéből, nem tévedett, amikor téged megalkotott, megismételhetetlen és egyedi teremtménye vagy az Úrnak, csodásan alkotott meg téged. És ugye itt még a 36. Zsoltár csodálatos szavai is ugye elénk jöhetnek újra, ami Isten hűségéről szól, hogy Uram, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig. Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek, ítéleteid, mint a nagy mélység. Embert és állatot megtartasz, Uram. Mi drága te szereteted, Istenem. Szárnyaid árnyékába menekülnek az emberek. Dúslakodnak házad bőségében, és örömet árasztasz rájuk, mert nálad van az élet forrása, és a te világosságod által látunk világosságot. Nálad van az élet forrása. A másik, így összefoglaló gondolatként, hogy az az Isten, aki még a hajad szálát is számon tartja, annak jó ötletei vannak az életedre nézve. Tehát nem kell félned attól, hogyha Isten akaratát keresed, és őnála találsz válaszokat, akkor valami rossz elemet engedsz ki a palackból, és biztos, hogy valami olyan furcsa fordulatot vesz az életed, amit nem szeretsz, vagy távol áll tőled, és Isten átalakít majd valami fura, furcsa emberré. Persze ezeket így nem mondjuk ki, de ezek ugye bennünk dolgozó dolgok. Nem kell félned ettől. Isten abba fog segíteni, hogy olyanná válj, amilyennek ő alkotott téged, aminek látni akar, és amire te is vágysz a lelkiismeretedbe. És a harmadik üzenet, hogy drágák vagyunk neki, sőt, még a halálunk is drága. Mert velünk kapcsolatban nem azt mondja az Úr, mint a veréddel kapcsolatban, hogy hát Isten azt is tudja, hogy mikor pottyan le egy kis veréd, nem azt mondja, hogy drágának tekinti az Úr az övéinek, az ő szolgáinak halálát. Tehát, mintha meggyászolná velünk együtt azokat az Úr, akik hitben haltak meg, akik az övéi lettek. Tehát még a földi halálunk is drága neki, és együtt érez velünk. És neki is nagy dolog, nem csak nekünk, akik ilyen esetlenek vagyunk, és esendőek, és törékenyek, és bizony évekig fáj, amikor egy közeli szerettünket elveszítünk, mert ő együtt érez velünk. Azért vagyunk tehát értékesek, és ez adja a mi életünknek a jelentőségét, és ez adja a jelentőség teljességét, hogy egy szeretetteljes teremtő alkotott minket. Aki ráadásul még drága árat is fizetett azért, hogy visszavásároljon bennünket ebből a világból, ebből a gondolkodásmódból, ebből a csapdából, amiről beszéltem, amit elkövetünk gyerekkorunktól fogva, hogy hogy gondolkodik a világ, hogy hasonlítgatjuk magunkat másokhoz, hogy gondoljuk azt, hogy magasabbra törni az emberek tömegében, ez az igazi cél. Ebből kiváltson bennünket, drága árat fizetett. De ezzel mutatta meg egyben azt is, hogy ő valóban szeretetteljes teremtő, mert Jézus odaadta az életét értünk, barátaiért. Drága árat fizetett, hogy mi az ő gyermekei lehessünk, és hogy szeretett kapcsolatban élhessünk a teremtőnkkel. Ez adja meg életünk jelentőségét. És az összes jó ebből táplálkozik. Ugye úgy, ahogy mondta a 36. Zsoltár, nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Adjad, Urunk, ezt a világosságot nekünk. Amen. Urunk, Istenünk, köszönjük, hogy a te igazságodat adtad most is nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy valóban szó szerint így van, ahogy a Zsoltár Rós írta, hogy nálad van az igazság, Urunk, és köszönjük, hogy talán az egyik legnagyobb félelmünket az, hogy mi a jelentőségünk és az életünknek a jelentősége, azt ez adja meg, hogy nálad van az igazság, és ez pedig az, hogy még a hajunk szálai is számon vannak tartva te nálad, és köszönjük, hogy az is számon van tartva, amikor rossz történik velünk, és hogy nyilvánvaló minden, ami történik velünk előtted. Ezért jövünk hozzád, Urunk, és jövünk hozzád akkor is, amikor épp az áldásaidért adhatunk hálát, és jövünk akkor is, amikor kilátástalannak látjuk a helyzetünket. Urunk, köszönjük, hogy ma is adtál okot hálát adni, és add, hogy észrevegyük azt a sok-sok dolgot, amit adtál eddig az életünkbe, hogy talán ez a hónap a hálaadás hónapjává is válhat, ezzel kezdve ezt az új évet. Urunk, köszönjük, hogy nálad van az életforrása is, és nálad van a világosság is. És köszönjük, hogy Jézus azért jött el értünk, hogy ezt a világosságot megmutatja. Hiszen ő mondta, hogy én vagyok a világ világossága. És senki sem járhat a sötétségben, mert Jézus által miénk az élet világossága. Add, hogy kövessük Jézust, és add, hogy engedjük, hogy átformálja gondolkodásmódunkat. És ne azok az emberek legyünk, akik a tömegben az egyre feljebb célt tűzik ki, és azt gondolják, hogy ez adja meg majd a jelentőséget. Urunk, köszönjük, hogy te kerestél bennünket, és meg is találtál bennünket az életünkben. És te vagy minden örömünk forrása is, és te általad látjuk másképp ezt a világot is. De köszönjük, hogy ezáltal nem csak a romlottságát látjuk, amiben nem akarunk tovább menni, hanem látjuk a világnak a sok csodáját is, amit te alkottál, és látjuk azt is, hogy érdemes szeretni és tenni másokért jót. Urunkat, hogy erre tudjunk nézni, könyörülj rajtunk, és segíts meg bennünket, segíts meg betegeinket, segíts meg azokat, akik gyászolnak, hiszen ezekben a hetekben sokszor állunk meg szomorú ravatal mellett, és sokszor hirtelen és érthetetlenek a halálok. Urunkat, tegyük szeretteink emlékét is a te irgalmas kezeidbe, és hadd tudjunk vigasztalást nyerni a te örömhíreddel. Köszönjük, hogy több az élet annál, mint amit nem csak a világ, hanem a földi élet nyújthat. Vigasztald a gyászolókat. Könyörülj, Urunk, azokon, akik jelentéktelennek és jelentőségtelennek látják életüket és saját magukat, hogy célt és értelmet találjanak. Ne dobják el az életüket se hosszú, fájdalmas, passzív úton, se gyorsan próbálkozva véget vetni az életnek, hanem hadd találjanak meg téged, szerető teremtőjüket. Könyörülj rajtunk, gyülekezetünkön, közösségünkön. Könyörülj mindazokon, akik segítségül hívják a te nevedet. Könyörülj magyar népeden. Segíts meg bennünket, Istenünk, Jézusért kérünk. Amen. Most pedig mondjuk el együtt az Úr Jézus Krisztus imádságát fennállva. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus Urunk követői, most pedig vegyük Isten áldását. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, megtartunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most, és mindörökké. Amen.